Istenünk, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 80. Zsoltárral kezdjük Isten tiszteletünket. Hallgasd meg, Izrael pásztora! Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A 329. énekünk második versét énekeljük. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassunk még egy igét. A Máté 21-ből olvasom, a templom megtisztítás történetének a végét. Azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Mikor pedig a főpapok és írástudók látták azokat a csodákat, melyet tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották, Hozsánna Dávid fiának, haragra lobbantak, és így szóltak hozzá, hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik, hallom, sohasem olvastátok, gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. Kedves szülők, keresztülők, az evangéliumnak egyik legdrámaibb jelenetéből olvastam fel, templom megtisztítása, nagyon ismert jelenet ez, amikor ugye János szerint még ostort is von kötélből Jézus, és úgy megy be virágvasárnapi nagy diadalmas bevonulás után egyenest a templomba, fölborogatja kufároknak, bankároknak a székeit, és ostorral zavarja el az árusokat. És aztán bemennek a templomba azok, akik eddig nem mehettek be, a bénák, a sánták és mindenféle testi nyavajákkal, betegségekben, szenvedők, mert ők nem voltak éppek, nem mertek az Isten elé, nagyon kegyetlen volt ez a vallásosság, és Jézus meggyógyítja. Tehát a templomban elkezd történni az, aminek történni kell, és aztán még van egy botránkoztatás, amin aztán kiakadnak a farizeusok, írástudók, hogy a gyerekek rohangásznak a templomba, és kiabálnak. Mit kiabálnak? Ugye nyilván hallották a felnőttektől, hogy Hozsánna néked, Dávidnak fia, tehát helyes dolgokat mondanak, csak éppen ugye zavarják a rendet, egy Krisztus dicséretet mondanak, és miközben Jézus ugye alkalmatlannak minősíti a felnőttek társadalmát és közösségét, ugye, mert ezt mondja, hogy megvan írva az én házam imádság házának neveztetik, ti pedig latrok barlangjává tettétek, gondolj csak meg ezt, tehát alkalmatlanná váltatok, mondja Jeremiás szavaival, ez sikerült mindabból, amit úgy neveznek, hogy szövetség, szabadítás történet, hagyomány és hitbeli vallásos szokások, ez lett belőle, tehát annyira megrázó és megrendítő, ugye Lukács szerint még meg is síratja, mielőtt bemegy a templomba, megsíratja Jeruzsálemet, és ezzel jut az Isten népét. Tehát azt lehet mondani, hogy Jézus reménytelennek látta a helyzetet, és aztán be is következett ugye Jeruzsálem porigrombolása 70-ben, és ő profétai módon látta, hogy annyira gyökereiben megvan már rohadva az egész, és megvan rendülve, hogy ez valóban már a rablók barlangja és az Isten ítélete alatt van. És milyen érdekes, hogy ebben a reménytelen helyzetben, a felnőtt társadalom reménytelenségében megszólalnak a gyerekek, őket nem érdeklik a viszonyok, nem érdeklik az erkölcsi skrupulusok, hanem tiszta szívből mondják azt, amit egyébként a szüleiktől, a felnőttektől tanultak, ugye a Hozsannát, amit már nyilván kisgyerekkoruk óta hallottak. Hozsánna Dávid fiának, dicsőítik Jézusban az Isten felkentjét, a Mesiást. Vagyis ebben a reménytelen jelenben, mondhatjuk így, vagy halálra ítélt jelenben mégis megszólal a jövendő. Mert a gyerekek azt mondják, ami a jövő. A gyerekek helyesen szólnak, és ők tiszta szívből mondják, mert ők azt gondolják, amit mondanak, ugye, és a hit lényegét mutatja meg, ugye egészen rábízzák magukat erre, nem meditálnak ezen, ők nem tesznek oda kérdőjeleket, és nem hasonlítgatják össze a felnőtt társadalom valóságával, hogy hát ugyanezt mondják, de ezt élik, hanem mondják azt, amire megtanították őket felnőttek. Ez egy nagyon szép kör, hogy ott van ez a bizonyos társadalom, amelyikre Jézus azt mondja, hogy rablók vagytok és kufárok, és mégis miközben csődöt mondunk, tanítjuk a gyermekeinket, és ők nem a csődjeinkre néznek, hanem arra, amit a szívükbe helyeztünk. Hát ha ez nem így lenne, akkor nem volna reménység, mert akkor az utánunk jövő generációban nem látnánk azt, hogy a jövő mégiscsak ott van bennük, és képesek lesznek erre. Én azt gondolom, hogy így kell mindig újra hallani minden generációnak az Isten dolgát, hogy aztán mit hoz ki belőle, az egy teljesen másik kérdés, mert az az egyház urával való viszony, de hogy a gyermek megkapja ezt a lehetőséget, hogy ő az evangéliumot meghalva, ezzel induljon neki az életnek egy egész generáció. Azt hiszem, hogy ez hihetetlenül fontos, és Jézus is ezt mondja, a gyermekek és cecopok szája által dicsőítették az Istent. Ez itt a jövő, és most amikor azt mondom, hogy itt van a gyermekekben a jövő, akkor nem azt mondtam, hogy itt a felnőtt társadalom, ez már itt a rablók barlangja, de mindenki tartson tükröt maga elé, és gondolja végig azt, hogy mennyire fontos az, hogy a gyermekek megkapják ezeket az üzeneteket, és megkapja rajta keresztül a családok, megkapják egyházba, közösségek, és az egész népünk, akkor, amikor részesülnek ők a keresztség sákramentumában is, fogadást tesznek a szülők és keresztszülők. Isten áldja meg őket és az életüket, amelyben vagy lassan majd bele fognak nőni. Hogy ez így lehessen, most meghallgatjuk a szülők, keresztszülők fogadalomtételt. Most kérem, hogy fáradjanak ide az úrasztal elé, a gyülekezet álljon fel, tehát de tessenek nyugodtan jönni. Úgy. Csak szépen egy sorba nyugodtan. Úgy. Nagyon jó. És két kérdést teszek föl. Először is megkérdezem, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek keresztség sákramentuma által a gyermekek református keresztény anyaszentegyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassanak, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ők maguk tesznek vallást az ő hitükről Isten és ember előtt a konfirmációban, feleljék, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást, eképpen hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig meghajtjuk a fejünket hálaadó imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk néked ezekért a gyermekekért. Köszönjük azt, hogy te úgy döntöttél, hogy ők ezen a világon legyenek és növekedjenek, és megvalósítsák azt a célt, amit te kijelöltél nekik, és ez a cél és ez az életpálya, ez egyedi és egyetlen, és megismételhetetlen és pótolhatatlan. Köszönjük, hogy ennyire drága neked minden egyes élet, és különösen a kicsinyeké. Köszönjük, hogy egészségesek, hogy szeretik őket, hogy nagyon fontosak és mindent megtesznek azért, hogy az ő életük kibontakozzék, gazdag személyiségük legyen, de azt is tudjuk, hogy rád kell bíznunk hittel őket, hiszen ami igazán mi megadhatunk, az sokszor nagyon elégtelen, de te vagy az, aki gondviselő Isten vagy, aki megváltó Isten vagy, aki a mennyei hajlékot is elkészítetted az ő számukra, és azt akarod, hogy itthon is, itt a földön is otthon legyenek, így áld meg őket, áld meg mindnyájunkat, pecsételd el őt, ajándékozd meg őt a te kegyelmed gazdagságával ebben a sákramentumban. Amen. Tanács, én kérdezek, keresztellek az Atyának, fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Lilla, én kérdezek, keresztellek az Atyának, a fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezeket a kis életeket, adjon nékik testben és lélekben való növekedést, lehessenek szüleiknek, keresztüleiknek örömére, anyaszentegyházunknak, felnőtt élhitű tagjai is, és egykor részesei az örök üdvösségnek. Amen. Most kérem, hogy forduljunk a gyülekezet felé, és a 134. Zsoltár 3. versét énekeljük, megáldjon téged az Isten. Szépen foglaljuk el a helyünket. És keressük ki közben a 371. dicséretünket, Jézus Krisztus egy mesterünk. Rövid versek, jó lendülettel énekeljük. Ami segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra, a 80. Zsoltár első 8 versében.
Az éneklőmesternek a Sosánim Édutra Aszáv Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint júnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyáim és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világosítsd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, s könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tevél minket szomszédaink között, és mi ellenségeink csúfolkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását, csendesedjünk el. Urunk Istenünk, hallottuk az igét, amelyik már is megítélt bennünket, és egyben vigasztalt is. És bizalommal jövünk a te házadba, akkor is, ha szívünk sokszor valóban olyan, mint a latrok barlangja lenne, tele indulattal, tele mindenfajta ragadománnyal, dühbel, nem tudjuk azt megtisztítani magunktól. Újra és újra visszatérnek, és ott lakozást vesznek bennünk, és azok a dolgok, amik igazán tiszták, szentek és jók, azok pedig olyan ritka vendégek. Köszönjük, hogy amikor idejövünk, akkor ezért lehetünk itt, mert te nagyobb vagy mindennél. Nagyobb vagy a mi szívünknél is, megtisztítod, kézbe veszed, meggyógyítod azt, és a te ajándékaiddal megtöltöd. Kérjük hozzá a te erődet is, hogy amikor elmegyünk, azt meg tudjuk tartani, sőt, bele tudjuk építeni mindennapjainkba, emberi kapcsolatainkba, munkánkba, feladatainkba, a gondolkodásunkba, az életstílusunkba, a közösségünkben való létünkben, mert akkor lesz igazán áldott. És akkor tudjuk azt mondani valóban, hogy élünk, sőt, élünk többé már nem mi a magunk régi nyomorúságában, hanem élsz bennünk, és ezáltal új életünk van. Ezért vagyunk itt, és kérünk téged, így áld meg az ige hirdetőjét, hallgatóját, így legyen itt a te szent lelked, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket. Gyertek csak. Hát, hogy úgy is jó van. Hát, szervusz, drága. Erre is gyertek egy picit, fiacskáimmal. Köszönöm. Ó. Hol vagyunk kevesen, nem mondjam már ilyeneket. Még az utolsó, ott vannak, hát a törpék is jönnek. Nem vagyunk mi kevesen, gyertek csak. Úgy, kis kezedet nyújtsd oda neki, hogy megfogja bátran, de a jó kekszet ott hagyja, úgy jó. Rendben van. Na most szeretnék hallani egy ilyen nagyon lelkes, még vakációs áldás békességet, ugye, mert mi számon tartjuk a utolsó napokat is. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Ez az. Na kérem szépen, nem tudom, mutattam-e már nektek ezt a kis könyvecskét. Tessék megnézni. Mert az vagy már elfelejtem én is mindig, hogy miket szoktam. Na, mi van benne? Nézd meg, gyönyörű. Mi van? Na, lássuk, mi van benne. Hát mi van benne? Ezt felejtsük el, ez véletlenül benne maradt.
Ez egy kis.
És van benne valami?
Nincs.
Tiszta üres, de szép ez a könyv. Ugye, és mi van rajta itt?
Entű.
Ez egy monogram és egy gyönyörű bőrköt. Ide meg aranyozva, itt a nevem, ez mit szólsz. Hát az embernek ilyen kis gyenge jegyzetfizetei vannak. Ez annyira tetszik, hogy nem is merek beleírni semmit, mert az nagyon okosat kéne írni, hogy ilyen szép könyvbe méltó helye legyen. Na de hát most a következő kérdésem van. Ugye eszembe jutott, amiközben ezt a könyvet vizsgáltam, örültem, hogy ilyen ajándékot kaptam, hogy hát amikor megszületünk, ugye, akkor a bölcsőben, így mondjam, valaki tesz egy isteni kéz egy láthatatlan könyvet. Üres. És mit gondoltok, ki fog beleírni?
Szívünk.
Én írom. Meg te? Mindenki írja a maga kis élettörténetét, jegyzetét, igen. És mi abban az érdekes még abban a könyvben, hogy nem lehet kitörölni belőle. És képzeld el, tehát írod, és az egész életed benne van egy könyvben. A jó dolgok, hát azt nagyon szívesen fogjuk, majd emlékezünk és olvassuk. És vannak ott olyan dolgok is, ugye, amit szeretnénk, ha nem kerülne bele, igaz? És aztán ugye végigéljük az életünk, viszünk egy nagy vastag könyvet magunkkal, majd csak kinyitják ezt a könyvet. Hát mi lesz akkor?
Elolvassák.
Elolvassák. A jót is, meg a rosszat is? Hát mit fogunk mondani a rosszra?
Nem van.
Melyik lesz benne a több?
Jó.
A jó lesz benne a több? Jó. Na bízok benne, én meg még mást gondolok. Én azt gondolom, ugye, hogy nem csak arról van szó, hogy én írom ezt a könyvet, ha akarom, hanem, és nem lehet kitörölni, hanem arról van szó, hogy azért van valaki, aki ugye, a kereszten meghalt értünk, és az ő vére, az eltöröli az összes rosszat. És képzeld, hogy ott áll az ember, és azt mondja, hogy júj, most azt is föl fogják olvasni, és nem olvassák, mert nem lesz benne. Ki lesz van igaz? Ugye? Ezért halt meg Jézus Krisztus, hogy ki legyen radírozva a könyvből. A rossz, és csak a jó marad. Jó dolog ez?
Igen.
Hát azért arra igyekezzünk, hogy mindig csak a jó kerüljön a könyvbe, a rossz ne kerüljön be, de ha bekerül, ki az, aki megbocsátja és kiradírozza? Az Úr Jézus Krisztus, világos, úgyhogy amikor ezt a könyvet nézem, nagy monogrammal, hogy NP, akkor mondom, hogy ő, ebből mindenki van radírozva. De minden esetre az a biztatás, az az evangélium, hogy Jézus azért jött a földre, azért halt meg értünk, hogy a bűneink ki legyenek radírozva, és csak a jó maradjon. Na köszönöm szépen! Egy szép köszönést, áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Szervusztok, menjetek ki. Mi az óvónénitek? Ki menj veletek? Ja, már jó van, Sára. Jó. A 176. dicséretet énekeljük. Szent, szent, szent a seregeknek, Ura. Istennek igéjét hallgassuk meg a Márk 16-ból az utolsó versek tulajdonképpen a feltámadás utáni szakaszból. A hét első napján korán reggel, miután feltámadt, először Magdalai Máriának jelent meg, akiből 7 ördögöt űzött ki. Ő elment és megvitte a hírt követőinek, akik gyászoltak és sírtak. Amikor ezek meghallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hitték el. Ezután más alakban jelent meg közöttük, útközben, mikor vidékre mentek, ezek is elmentek, és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek. Végül pedig megjelent magának a 11-nek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Ezután így szólt hozzájuk, menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik, az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálos a tisztnak, nem árt nekik, betegre teszik rá kezüket, és azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus pedig, miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült, azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. Foglaljuk el a helyünket. De testvérek, a Márk evangéliumának a végére érkeztünk, és ebben a fejezetben ott van röviden a nyitott sír jelenete, Mária Magdaléna-val való találkozás, egy utalás az Emmausi tanítványokra, a missziói parancs, felhatalmazás, mennybe menetel, és az ős egyház missziójáról való tudósítás, ez mind bele van sűrítve ebbe a néhány versbe, Márk befejezésébe. Azért érdekes ez, mert éppen az a néhány vers, amit felolvastam, a legrégebbi kéziratokban nincs benne, hiszen sokat törték a fejüket a tudósok. Csak azért említem meg, hogy ez az érdekes, ami számunkra. Minden esetre elfogadjuk azt, hogy maga Márk fejezte be később az evangéliumot, mint egy ismertnek véve a többi evangéliumnak a húsvéti tudósításait. Viszont van még egy érdekesség, amire szükségünk van, hogy van viszont olyan kézirat, ami egyiptomi kézirat, amelyikben még van plusz történet is, majd a maga helyén azt elő fogom venni. Bennünket most az érdekel, hogy a Márk befejezés az tulajdonképpen az egyház küldetéséről, a tanítványok küldetéséről, tanítványi létről és a keresztény ember hivatásáról szól, nem csak a néhány mondjuk így, hogy profiról, hanem a keresztény emberről, és ezért is jó erről szólni, mert éppen a táborunknak volt egy ilyen kis problémája, hogy a hivatásról szóló előadás elmaradt, mert az az orvos ember, aki ezt elmondta volna, ugye koraszülött osztálynak a vezető főorvosa, azt azonnal berendelték kórházba, és nem tudott jönni. Tehát kimaradt egy kicsit ez a fejezet, hát nem helyette mondom el, és nem is erről, de arról, hogy van az egyháznak és van a gyülekezeti tagoknak hivatása, a maguk foglalkozása is lehet, de amellett, mint keresztény emberek, erről kell szólni valamit, mert tudnélik Jézus Krisztus nevét viseli, keresztény, szóban és tettben egyaránt meg kell, hogy mutatkozzék ez, hogy ő keresztény, hogy Krisztus követő. Hát ez a hivatása, akit Krisztus elpecsételt magának, az így van jelen a világban, keresztényként. Nem csak van, ugye, mint a debreceni cív is, ahogy mondják, hogy hogy vagy, és mondja, hogy csak vagyok, hanem jelen vannak, ugye, az új világot, Jézus Krisztus uralmát képviselik egy régiben, ugye, amelyik éppen a keresztelő ige hirdetésben hallottuk, hogy az bizony sokszor, vagy mindig a latrók barlangja, abban nem latorként kell jelen lennünk, és az a jelenlét az azt jelenti, hogy jelek is követik az én életemet, mégpedig megrendítő erővel. Azt jelenti ez, hogy a keresztények, Krisztus követők tanúságtétele, bizonyságtétel arról, hogy ez a bekövesedett vagy betokosodott és változhatatlan rend mégsem a végső rendje a világnak, nem a végső valóság, ennek új jelei itt vannak már az életünkben, és ezek a jelek, ezek valódi jelek, igazak. Az egyház tehát, és a hívő ember az innen starttól, hogy így mondjam. Erre nyugodtan mondhatjuk, hogy ugyan hol vagyunk mi az első keresztények hitétől. Nagyon érdekes, hogy még ebben a végsőkig csupaszított szövegben is kijön, hogy Jézusnak meg kell küzdeni a tanítványaival húsvét után. Azt mondja, hogy szemükre vetette hitetlenségüket, kemény szívűségüket. Egyrészt türelmes Jézus, másrészt dorgálja őket, addig nem tud az ügy tovább lépni, amíg bizonytalanok. Ahhoz, hogy az Úr követei legyenek, ahhoz bizonyosság kell, egyértelmű, szilárd belső világ kell, és itt van egy fajta isteni türelem, az evangéliumokban, még az apostolok cselekedetében is ez olvasható, hogy át kell bizony lépni a tanítványoknak olyan korlátokat, amit eddig nem kellett, ami eddig mondjam, nem volt igazán követelés. Azt gondolhatnánk, hogy hát ez a régieknek könnyebben ment, hát az egy sokkal vallásosabb világ volt, sokkal magától értetőbben történtek a dolgok, hát valójában ugyanolyan hitetlenek voltak, mint a mai ember, az élő Istennel szemben, és ugyanolyan hiszékenyek és babonásak a mai emberek, mint az ókori ember volt. Tehát ugye ezt a különbséget ugye megteszik, de valójában nincs különbség. Mindent elhittek, és mindent elhisznek, kivéve az Isten bűnbocsátó irgalmas szeretetét. Minden mást elhisznek. Ezt nem. Ezek keményen, sziklaszilárdan ellenáll az ember lelke. Jó, hogy ez a szeretet türelmes, hogy ma is ugyanúgy, és az a célja, hogy elég stabilak, erősek legyünk az Úrban, hogy ő meg tudjon bízni, el tudjon küldeni bennünket, alkalmasak legyünk arra, hogy keresztényként jelen legyünk a világban. Hát ez történik itt, amikor a tanítványokat Jézus kiküldi, mint aki feltámadottként, és felhatalmazza őket. Ugye ez egy nagyon különleges pillanat, talán lehet azt mondani, hogy az egész evangéliumnak a csúcsa, hiszen itt lesz világossá, hogy a tanítványságnak az az értelme, hogy az Úr munkatársai lesznek. Ez nem akármi. Amikor Jézus már többé nincs velük testben, akkor a lélek és iga által egyetemesen jelen lesz, és ez nélkülözhetetlenek a tanítványok, ez nélkülözhetetlenek az apostolok és a munkatársak. Általuk lesz jelen a feltámadott jelek és erők által, jelek és csodák által. És hát ezeket kell itt nekünk röviden megvizsgálni, hogy miről is van szó itt, és mik ezek. És itt megint megtorpanhatnánk, hát ezt csinálják a papok, nem? Hát azért fizetjük őket, jelek és csodák legyenek körülöttük. Mi csak egyszerű gyülekezeti tagok vagyunk, erőtlenek, sokszor gyengék, nem elégséges ismerettel. Nagyon érdekes, hogy az első generációk is szembe kerültek saját félelmeikkel, gyengeségeikkel, ahogy mondtam, vannak kéziratok, amelyek nem kerültek be a szövegbe, de viszonylag koraiak, csak nem lettek alapszöveg. És ez megőrizte az első generációknak a bizonytalankodását, de utána Jézus megrója őket az evangélium szerint, akkor jön ez a bizonyos egyiptomi kézirat, és így folytatja ez ilyen kis betoldás, mondja egy kommentár, reflexió. Ők azonban védekeztek, és ezt mondták, ez az igazságtalanság és jogtalanság világkorszaka a sátán hatalma alatt, amely nem engedi, hogy a gonosz lelkek miatt az Isten valóságos ereje érvényesüljön. Kicsit bonyolult a mondat, de értsük ezt meg, ugye? Tehát mit is mondtak? Mi volt a reagálás, a válasz, hogy hezitáltak ott az első generációk, amikor olvasták, hogy menjetek el, és démonokat, őrzőket üzzetek, beteg, hogy mi, hogy van ez, hát ebbe a világba, hát itt ez meg vagyunk, húsba vagyunk kötve, itt a gonosz uralkodik, ugye, és azért ezért jelents ki a te igazságodat, tehát magadat még egyszer és újból, és akkor hát majd lesz valami nagy változás, és akkor ugye ott a válasz, ugye azt mondja, hogy Jézus, hogy a sátán ideje lejárt, és a teljhatalom, csak összefoglalva mondom, a Krisztusé, és a forduló pont az ő feltámadása és felemeltetése. Még vannak súlyos, és jönnek súlyos történések, de Jézus megváltó halála megszabadítja az örök üdvösségre az embereket. És utána aztán folytatódik megint a bibliai szöveg úgy, ahogy a mágban van. Tehát azért mondtam el, és mondom, ne tekintsük ezt szent és kanonikus szövegnek, hanem tekintsük annak a generációnak a hezitálásának és küzdésének, amelyik ezt a feladatot adta, és örökötik, és viszik tovább, és ma sem lehet ez másképpen. Ma is ott van meg, hogy én, hát most én mi vagyok, én gyógyítsak, vagy én hirdessek igét, vagy én mondjak érvényes véleményt, hát ebbe a világba, hát hol élünk, mi ki vagyok én. Ugye hát mindig ez a probléma, és ugye Jézusnak pedig ott van ez a biztatása, az evangéliumokban is ugye azt mondta, hogy láttam a sátánt, mint egy villámlást lehullani az égről. Mert valóban vannak még súlyos események, de aki az ő gyermeke, aki az ő uralma alatt él, az már stabilan, szilárdan állhat a lábán, azt nem sodorja el ez a gonosz, vagy nem szippantja magába ez a fajta lator világ, vagy hogy másut mondja gyönyörű, hogy nem futtok velük együtt, nem megyünk két tömeg után, hanem megyünk a Krisztus útján. Gyönyörűen megmutatkozik ebben az a gondolkodás, az a szellemi helyzet, amiben a keresztények élnek és bizonyságot tesznek. Ez a világ még áll, de már megjelenik benne a feltámadott által teremtett új világ. Én magam vagyok ez az új teremtés, amelyik folyton testet akar ölteni, folyton meg akar mutatkozni, folyton jellé akar válni a világban, a keresztények közösségében, életében, szavaiban, tetteiben. Ehhez kapnak felhatalmazást és biztatást, és azt mondja, hogy menjetek, ne fejezek, felhatalmazlak benneteket. Itt csak egy-egy mondatban, ugye a keresztények prédikálására azt mondja, hogy emberek fognak megtérni, aki hisz, megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkározik. Nem én vagyok, aki ezt úgy mondja, elintézem, nem bírának hívva Krisztus, hanem munkatársnak. De ez világos dolog, ugye, hogy Krisztus jelen van, és ahogyan szólt földi életében, ugye mondja az evangélium, hogy nem úgy, mint az írástok, hanem mindenkinek hatalma van, isteni teljhatalma van. Úgy van ez jelen az ige hirdetésben is ez a hatalom, az ő lelke által, hogy a szó, az egyszerű emberi szó igévé lesz, ha pedig igévé lesz, akkor arra választ kell adni, akkor dönteni kell. Így mondja ezt a gyönyörűen, hogy az Úr pedig együtt munkálkodik velük. Hát ez a reménység, hogy valahányszor szószékre áll az ember, vagy bárki, aki bizonyságot tesz, lelki gondoz, vigasztal, imádkozik önmagáért, vagy másokért, vagy közösségben van, énekel, vagy hitvallást tesz, vagy keresztel, vagy éppen konfirmálkodik, hogy az Úr együtt munkálkodik velünk. Tehát a hitben erősödő és növekedő gyülekezet tapasztalata ez, hogy az Úr velünk együtt munkálkodik. Jézus annak idején kiküldte a tanítványait, ugye először a 12-t, aztán a 72-t, emlékszünk, hogy menjetek semmit az útra, ne vigyetek se botot, se tarisztját, és aztán ilyen felhatalmazást ad, hogy ördögöket üzzetek, betegeket gyógyítsatok, és hasonlók. Ugye a feltámadott jelenlétében ugye a démoni erők azok, hogy mondjam, menekülnek, és az Isten országa erői pedig aktivizálódnak. Akkor azt mondja, hogy ördögöket üzzetek, ne az Ördögűző című filmre tessék gondolni, hanem arra tessék gondolni, hogy az Isten szent lelke munkál, az nem csak engem, hanem a környezetemet is megragadja, az elkezd formálni, az elkezd tisztítani, és ezek a démonikus erők, amelyek lenyomják az embert, amelyek gonosz és rossz indulatokat gerjesztenek benne, azok eltűnnek, és az Isten országa erői aktivizálódnak benne. Az ilyen közösség az hegyen épített város, ugye, hogy a hegyi beszéd mondja, világ világossága, mert az egyszerűen meglászik, az a jel. Aztán sűrítve felsorol, amit felsorol Márk, az tulajdonképpen úgy nevezik, hogy kegyelmi ajándékok összessége. Azt jelenti ez, ahol a szó és a tett egysége, az Isten beszéde, cselekvése helyreáll. Ez az ige, ugye erről már szóltunk nem olyan rég, amelyet rábíz az Úr az övére. Szólt és meglett. Ez a hatalommal való beszéd, ez az ige hirdetés. Szólt és meglett. És ez az, amely legyőzi a halált, legyőzi a betegséget, munkálkodik a kegyelmi ajándékok sokféleségében, ez a gyülekezetnek a gazdagsága, amely a hitben erős gyülekezet, ezért kegyelmi ajándékokkal teljes gyülekezet. Ugye, hogy vágyfülűeknek mondjam, karizmatikus gyülekezet, és itt ne kegyességi irányzatokra tessék gondolni, hanem a Krisztus testre, amelynek tagjai vagyunk részszerint, és mindenkinek van kegyelmi ajándék, amit föl kell gerjeszteni, föl kell fedezni, és használni kell. Ugye, arra kell gondolni, amit olyan sokszor idéztünk ebben az évben, ugye az Efézusi levélből, hogy a Krisztus teljességét elérő nagykorú ember, erről van szó, hogy növekedjünk kegyelemben a Krisztusban, aki leveti a régi életét, az új emberét felölti, az újat, amely Isten tetszése, egy kegyelme szerint igazságban, szentségben teremtetett, az az ember, a karizmatikus ember, megajándékozott, és az élet szentsége, pecsétje hirdeti a szavait hívő embereknek is, nem hívő embereknek is. És ugyanakkor ez az ember típus, hogy így mondjam, a boldog ember. Ugye, gondoljunk csak a hegyi beszédnek a boldog mondásaira, ugye, ahol nem siránkozik, hanem ő vigasztal, ugye, nem dühösködik, hanem méltósággal szelid, nem kíméletlen, hanem irgalmas, tiszta szívű, tehát a jót feltételezi a másikról, békességet teremt, nem fordul el a konfliktusoktól, ugyanakkor termi a lélek gyümölcseit, mik is azok, ugye szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, ugye önmegtartóztatás, és így tovább. Ha ezekben gyakorolja magát, akkor már óriás a törpék között, akkor már a jövő embere, akkor már valami olyat képvisel, olyan jeleket ad maga körül, amelyek tulajdonképpen rendkívüli jelek, ugye bármennyire is ezek hétköznapi dolgoknak tűnnek sokszor, a mai világunkban ezek már rendkívüli válnak. Éppen magamon fedeztem fel a múltkor, hogy valahol vidéken voltam, egy kis vidéki faluba, és bementünk a presszóba kávézni, mert nagyon álmosak voltunk, és ült benne egy család, szépen ott fagyizgattak, persze rendetlenkedtek, mindent csináltak, aztán fölálltak is a gyerekek, hogy mentek ki, nem ismertük őket, oda fordultak felünk, és mondták, hogy kezi csókom, és kimentek. Álltam ott, hogy ilyet, ugye, ilyet, hogy köszöntek a gyerekek, amikor kimentek maguktól, ez egy jel. Hát nyilván a jól neveltségük jele, de ez ennél sokkal több, ez ennél sokkal több. Itt Budapesten legalább mi köszönjünk, ha kimegyünk valahonnan, és bemegyünk valahova. Ugye ezek már jelek. Jelzik, ugye, azt, hogy az Úr jelen van az ő gyülekezetében, és az ilyen ember, aki ilyen fajta légkörben él, ilyen fajta belső légkörben él, az kap rendkívüli erőket arra, hogy rendkívüli tettei is legyenek. Tehát Úgyhogy megyek, aztán hát éppen olyan vagyok, aki vagyok, azt egyszer csak nagyot csinálok, ugye ez a gyerekek szoktak erről ábrándozni, hogy majd hős leszek és győzök, nem? Hogyha ez a belső világ az ott szépen tisztul, javul, növekszik, ugye, és ajándékai vannak, akkor egyszer csak az Isten, ugye, ahogy a talentumokban is van, hogy kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Lesznek rendkívüli események és rendkívüli tettek az én szolgálatomnak, tehát ez az egyik legnagyobb tapasztalata, hogy azok az emberek, akik a kevesen hűek voltak, és szépen csendben, de nagy elszántsággal, tisztasággal, tisztességgel végezték, azok rendkívülivé váltak, és rendkívüli tetteket hajtottak végre, amit aztán meghajtotta fejét a világ, még az ellenségei is azt mondták, hogy ez igen. Hát ez a lehetőség adatik mindnyájunknak, és meggyógyulnak emberek, és én azt gondolom, hogy jelek vannak, többek között gyógyulások is, amit nem lehet csak úgy receptre felírni. Az Isten megengedi időnként, hogy ilyen jelei is legyenek egy közösségnek, ahol tiszta szívvel imádkoznak, könyörögnek, nem csak kampányszerűen, csak időben. Érdemes ezen is elgondolkodnunk, hogy meggyógyulnak életek, testileg is, lelkileg is megváltoznak, megszabadulnak megkötözöttségeiktől, és áldott közösségként vannak jelen a világi közösségben is. Ezt erősítse meg, és ajándékozza meg bennünket a feltámadott Úr lelke és igéje ebben, hogy így növekedhessünk a kegyelemben, szeretetben, hitben és reménységben. Amen. Keressük ki a 472. énekünk 5. versét, áldott Jézus a földre jöttél válaszul, 472-5. Istenünk, köszönjük, hogy nem csak a gyengeségeinket láthatjuk, hanem láthatjuk azokat az erőket is, amelyekkel felruházol bennünket. Azokat a fegyverzeteket, amelyekkel a tieidet felkészíted és felfegyverzed. És köszönjük, hogy ezek között a legerősebb és mindent legyőző a te ígéd, amelyik élő, eleven és ható. És hogy könyörögjünk azért, hogy először bennünket formáljon és tisztítson. Köszönjük azt, hogy néha, amikor így kézbe veszed az életünk, akkor talán fájdalmas is nem egyszer, de ha belátjuk azt, hogy ez szükséges, akkor megértjük azt, hogy sokkal nagyobb a te kegyelmed és szereteteted. Köszönjük, hogy te gyógyító orvosa vagy a mi életünknek és sokak életének. És hadd könyörögjünk most a mi gyülekezetünkért, és miközben könyörgünk a hálaadásnak a szavai legyenek az elsők mindazért, amit adtál nekünk eddig is, és köszönjük azt, hogy az új kezdés, az új tanév olyan sok mindent, nem csak feladatot, hanem áldást is tartogat, és ezért külön könyörgünk. Köszönjük, hogy reánk bízol gyermekeket, azoknak nevelését, nem csak ismeretben, hanem lélekben, szellemben, tudásban, szeretetben növekedjenek el, arra van szükségünk, hogy mi magunk ki ne ürüljünk, mint az olajos lámpa, amelyiknek elfogy az olaja, hanem újra és újra tudjunk töltekezni. Kérünk a hátra levő napokért, és vigyázz a gyermekekre, vigyázz mindnyájunkra, és tudjunk pihenni, és aztán úgy kezdeni az esztendőt. És hogy kérjünk téged a mi népünkért, és a sokféle tehertételéért, a szegénységért, a tönkrementekért, a munkanélküliekért és a betegekért, és különösképpen elédbe visszük a gyászolókat, hiszen igazi nagy veszteség mindig az, amikor azt veszítjük el, aki a mi életünknek szerves része volt. Te vigasztald és erősítsd meg a gyászolókat a hitben, és te légy az, aki bennünket is tanítasz arra, hogy a hátralévő életünket jobban tudjuk kihasználni, eddig odatéve az oltárra legyen igazán értelmessé, széppé és hasznossá. Így kérünk téged, légy velünk, hallgass meg a mi kéréseinket a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és az hirdetéseket mondanám el. Mindenek előtt azt, hogy a jövő vasárnap ugye, úrvacsorás istentisztelet lesz. Egyébként ugye bibliaóra kedden, illetve nyugdíjbibliaóra megvan tartva, a többi ma szeptemberben indul, akkor már hirdetni fogjuk az ifjúsági órákat, babamama órákat és más hasonlókat. A mai istentiszteleten Aszódi Géza testvérünk olvasta fel az igét. Megkereszteltük Auerbach Tamás Lászlót, Somosi Mária és Auerbach László István gyermekét, valamint Jakab Lillát, Jakab Szemán Szilvia és Jakab Rihár gyermekét. Isten hozta őket a gyülekezetben, szeretettel várjuk a családokat is mindenkor. Utolsó útjára kísértük ki Polgár Juditot 85 éves korában. A feltámadás igéit Márk 4. része alapján hirdettük. Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe, azután alszik és felkel éjjel és nappal, a mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja hogyan, magától terem a föld először zöld sarjat, aztán kalász, azután érett magot a kalászba, amikor pedig a termés engedi, azonnal neki ereszti a sarlót, mert itt az aratás. A gyülekezet imádsága szeretetébe ajánljuk a gyászoló családot. Hirdettem azt, hogy augusztus 28-án és 30-án, tehát ez a jövő héten van, délután 4-től várjuk iskolánk elsős családjait közös bográcsozásra. Ez tavaly is jól sikerült, tehát itt a sátrakat fölállítjuk, meghívjuk a családok, a gyerekeket, főleg a szülőket, és 3 napon keresztül ugye már is Dinom-Dánomban. De ez nagyon fontos, mert itt igazán jól összeismerkednek a szülők, és itthon érezhetik magukat, hogy a tanárok a szülőkkel, és itthon érezhetik magukat a templom közelében, tehát erre gondoljunk szeretettel. Az iskolai tanévnyitó szeptember 1-én vasárnap 5 órakor lesz, ide mindenkit szeretettel várunk, és nagyon reméljük, hogy minden jól fog sikerülni, és emelkedett és szép ünnepé lesz, és emellett garantáltan pergő lesz és rövid lesz. Ez erénye ennek az iskolának és a szervezőknek. Hirdetem azt, és itt már kell gondolnunk erre, mert itt az idő, hogy a szőlőskert 7-én, 8-án sorra kerül. Tehát itt azt kérném, hogy aki eddig is segített, az segítsen most is, aki még eddig nem vett ebben részt, az bátran jelentkezzen, különböző munkaágak vannak, mindegyiket nem sorolom fel, csak a fő vonalakat, tehát például a büfé. Ugye a büfének az a lényege, hogy tulajdonképpen ez egy ingyen büfé, ahol kicsi sütemények tömegét kéne sütni, meg mindenféle ilyen egyszerű dolgokat, és akkor kapnak egy, aki jön egy szörpöt, meg egy kis süteményt, lehet, hogy nagyon meleg lesz. Ugye? Tehát pláne sok gyerek is van, akkor muszáj őket megitatni. Ez, és viszont ez egy nagyon erős munka, amikor egyszer rátódulottan 100 gyerek, vagy 200, akkor ugye dolgozni kell, és váltani kell 2-3 óránként a büféseket, tehát ott ilyen csoportok mennek egymás után, és akkor, amikor ott van abban a két órában, akkor intenzíven dolgozik, aztán el tud menni haza, akár pihenni, és esetleg visszajön. Tehát jelentkezni lehet Jani Mariannál, vagy Csűrös Varga Vandánál. Aztán emellett ugye a pakolás, az a másik ilyen nagy dolog, a férfiak ezt jól tudják, hogy reggel nagyon gyorsan, villámgyorsan, nagy sebességgel fölállítjuk a sátrakat szombaton, hiszen 10-kor már megnyitó van, és akkor már szintén özönlik a nép. És a kreatív programban szintén számítunk régi és új tagokra, ami a kézművességet jelenti, ugye többféle ág van, az a talán a legerősebb nyomás, a kézműves, ugye ott egyszerre rájön tényleg rengeteg gyerek, és nagyon oda kell figyelni, nagyon fárasztó, tehát minél inkább lehessen váltani a csapatokat, ez itt nagyon fontos. Ezen kívül ugye a nagy színpadon meg megy, ami megy, lesz band, big band, lesz a Spárga, ugye szombat este, az már igen hagyományos, kicsit elengedjük magunkat, és lehet még akár táncolni is, nem ördögtől való, és emellett pedig a sátrak föl lesznek még állítva, és lesz még segítő vásár is, a komlói fogyatékosokat foglalkoztató cég is megjelenik, és árulja maga nagyon szép termékeit. Hát nem mélyedek még jobban bele, az a lényeg, hogy most már nagyon szorít az idő, legyenek kedvesek jelentkezni, segíteni, legalább 120 emberre van szükségünk az eddigi tapasztalat szerint, annyi mindig össze is jön, akik órára beosztva éjszakai ügyeletet is beleértve, ugye őrizni kell, nem egyedül, legalább 3 embernek, így majdnem, hogy az egész gyülekezetnek részt kell venni, miközben itt persze Isten tisztelet lesz vasárnap, kint pedig ugye a sátornál. Úgyhogy ezt muszáj volt egy kicsit részletesebben hirdetni, és már álljunk rá erre a dologra. Szeptember 8-án, tehát miközben már éppen vége felé tart a fesztivál, itt a templomba pedig ugye ajtónyitó istentisztelet, befogadó istentisztelet lesz. Várjunk csak, hogyan lesz ez? Nem délután lesz, hanem délelőtt, ugye? Jó, majd elmondja az András. Már elfelejtem, mire végig olvasom.
Áldás békesség, az elsősök, illetve még leendő elsősöknek lesz egy befogadó istentisztelete, igen, délelőtti istentisztelet keretében 10 órakor, ugye két párhuzamos istentisztelet fog folyni, hiszen a sátorban is lesz egy, és itt pedig, hát ugyanúgy a gyülekezetet is szeretettel látjuk, és az elsősök szüleit, nagyszüleit, akik úgy érzik, hogy erre fontos eljönniük. Ez egy hagyományteremtő alkalom lesz, idén kezdjük el először, hogy legyen egy ilyen gyülekezeti befogadása is az iskolánk elsős gyermekeinek.
Köszönöm szépen, mert ugye, ha mi kint vagyunk, akkor lesz hely, hogy beférjenek. Tehát ez fontos dolog, mert különben nem férünk be a templomba, de nem azt jelenti, hogy van egy harmadik eset is, hogy akkor nem jövök sehova. Tehát ezt azért ne felejtsük el. Jó. Még egy fontos dolog van, szeptember 14-e, az még látszólag messze van, de át kell gondolni, evezős túrát szervez Dávid András testvérünk, jelentkezni lehet Vandánál, 20-25 hely van, ennek az ára nem olyan sok, majd a Vanda megmondja. De evezésre gondoljunk, ugye?
Áldás békesség, valóban evezni megyünk, mindenki, aki szívesen csatlakozna, azt várjuk, lehet jelentkezni nálam, illetve az Andrásnál. A terv az, hogy reggel innen indulnánk, busszal elmegyünk Dunabogdányig, és onnan lefelé csorgunk. Kényelmes tempóban, menet közben megállunk egyszer, megnézünk egy templomot, ott lesz egy rövid áhítat, tehát egy picit elcsendesedni is lesz időnk, és utána jövünk tovább vissza. Úgyhogy mindenkit bátorítok, hogy akinek van kedve, az evezünk együtt.
Szépen, igen, mindenki lesz mentő mellény, ezt azért tudjuk, jó tudni. Mert tényleg saját felelősségre jöhet, tehát ezt azért tudni kell, hogy a nevezés az azért nem olyan, hogy a Városligeti tó nevezünk, de viszont nagyon jó. Azt hiszem, hogy többet most nem mondok, mert már épp eleget mondtam, tehát ne felejtsük el ezeket a programokat, ugye, hogy jön a borfesztivál, Szörőske gyerek sátor, kezdődik az iskola, és ez nagyon sok plusz feladatot is ad, de azt hiszem, nagyon sok örömet is, hogy nekünk a 200-as énekünket énekeljük befejezésül. Az első és utolsó versét, ó, maradj kegyelmeddel, és aztán vesszük az áldást. Tehát 201 és utolsó.
Kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk, hogy a bűnös világban őrjük el. Ó, maradj községeddel, mi
Istennek népe, ne félj, mert nem vallasz szégyent, ne pironkodj, mert nem ér gyalázat, mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békét adó szövetségem nem inog meg, mondja könyörülő Urad. Amen. Áldás békesség.